Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Pál apostol sorait fogom felolvasni a korintusiakhoz írott első levél 4. fejezetéből az első 5 verset, mely így szól. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá. Mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, advent 3. vasárnapján elénk kerül egy nagyon fontos gondolat és kérdés az ítélkezéssel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk, ami tele van ítéletekkel és ítélkezéssel, és ez részben egyébként abból fakad, hogy szerintem az ember ösztönösen ítélkezik. Mert hogy vannak egész egyszerűen velünk született előítéleteink. Ránk vicsorító vadállat az veszélyes. És ez már egy előítélet. Vannak olyan előítéleteink, amik csalódásokból táplálkoznak, az ilyen-olyan-amolyan emberekben nem lehet megbízni. Vannak olyan előítéleteink, amiket mi jogosnak vélünk, és vannak olyan előítéleteink, amik tévesek, és nagyon sokszor vannak olyan élethelyzetek is, kedves testvérek, amikor ez a kettő egyszerre igaz. Van egy előítéletem, amit én jogosnak vélek, de egyébként téves. Mert hogy ez nemes egyszerűséggel velünk él, hogy ítéleteket hozunk minden helyzetben, minden szituációban. Valamikor már az előítéleteinkből indulunk ki, valamikor már az aktuális helyzetben, az aktuális ismeretek, tapasztalatok alapján hozunk egy ítéletet, egy helyzetértékelést, egy értékítéletet. És minősítünk. Nagyon sokszor másokat, nagyon sokszor magunkat, a közösségeinket, társadalmunk nagy kérdéseit ösztönösen minősítünk ezekkel az ítéletekkel. És akkor itt jön Pál apostolnak a nagyon erős fordulata. Én pedig legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Ebben az ítéletekkel teli világban itt jön egy rettenetesen krisztusi fordulat. Ugyanis nem csak az biblikus és krisztusi gondolat, amit az Urunk maga személyesen mond, hogy ne ítéltess, hanem az, amit most a Jézus imezsgyén tovább haladva Pál is kimond. Nem azt tesz engem jó keresztényé, hogy mit gondolnak rólam a többiek vagy a mások. Nem azt tesz bennünket jó gyülekezetté, hogy mit gondolnak rólunk más gyülekezetek, a környezetünkben élők. Nem a színfalak, a látszat teszi alapvetően az embert. Hanem van egy belső minőségünk, ami sokkal, sokkal fontosabb. Pál egészen addig elmegy, hogy saját magáról sem mond ítéletet. Pedig kedves testvérek, legyünk nagyon őszinték, hányszor botlunk bele a hétköznapjainkba abba a helyzetbe, vagy abba a szituációba, hogy többet gondolok magamról, mint ami valójában vagyok. És ott van a másik oldal, ezt is mondjuk ki egy keresztény Isten tiszteleten, hogy hányszor reked meg ott a bűnbánatunk, hogy ostorozzuk magunkat, hogy ezt meg azt meg amazt elrontottam, meg vétkeztem és bűnös vagyok, és úgy marcangolom magamat, mintha nagypénteken nem halt volna megértem az Úr Jézus Krisztus. Ezzel is semmibe lehet venni egyébként az Istennek a kegyelmét. Ez a lónak a másik oldala. Amikor azt gondolom, vagy azt hiszem tévesen, hogy itt kell megragadni, és ki kell ostorozni a megváltást saját magamból. Nem fogom tudni. És akkor itt jön a páli fordulat, hogy nem mondok ítéletet magamról. De nem azért, mert okos vagyok, bölcs vagyok, ügyes vagyok, felsőbbrendű vagyok, hanem azért, mert valójában egyetlen egy dolog az, ami meghatároz bennünket, ami ténylegesen dönt a mi életünk minőségéről, az pedig az Istennek az ítélete. Nem az, hogy mit gondol a másik. Még az sem meghatározó e tekintetben, hogy én mit gondolok magamról. Az a meghatározó, hogy mit gondol rólam az Isten. És akkor itt kell egy kicsit visszakanyarodni az ige hirdetési alapige elejére. Mert az a Pál, aki azt mondja, hogy nem, ne ítéljünk saját magunkról, hanem az Isten ítéletébe kapaszkodjunk, az azzal kezdi az ige hirdetési igény felütését, hogy úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait, márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. És azért ugrok most vissza, mert egy picit visszafele kell olvasni Pált. Ugyanis pont az Isten ítélete teszi a sáfárt sáfárrá. Pont az Isten ítélete tesz bennünket keresztényé. Ha őszinték akarunk lenni, akkor a Bibliának számtalan olyan karaktere van, bizonyos értelmezés szerint az összes karaktere olyan az Úr Jézuson kívül, aki alkalmatlan arra a feladatra, amire az Isten elhívta. Ábrahám túl öreg, Jákob egy utolsó csaló, Mózes dadog, és akkor most soroljuk az Új Szövetség nagyjait, Péter egy mezei halászember, Máté a nemzetét, a népét eláruló kollaboráns vámszedő, a e-sorok szerzője, aki pedig az ige hirdetési igéért felel, úgy kezdi a pályafutását, hogy keresztényeket üldöz, és papírt, felhatalmazást szerez arra, hogy ő elmenjen Damaszkuszba, és láncon vigye vissza Jeruzsálembe az ottani keresztényeket, hogy aztán jól kivégezzék őket. Alkalmasak ezek az emberek apostolnak? Alkalmasak ezek az emberek a Krisztus szolgálatára? Nem azok. És pont itt jön az Isten ítéletének a minőségi tényezője. Az Isten az elhívással alkalmassá teszi az alkalmatlant. Alkalmassá teszi a mezei halászt arra, hogy apostol legyen. Alkalmassá teszi a hazaárulót arra, hogy apostol legyen. Alkalmassá teszi a Damaszkuszba véreres szemmel rohanó keresztény üldözőt arra, hogy az Új Szövetség kétharmadát ő írja meg. És akkor itt kanyarodjunk vissza a mondatnak egy nagyon fontos részére. Úgy tekintsen minket minden ember. Nem az apostolokról beszél Pál. A keresztényekről. Mert hogy kedves testvérek, ha arról beszélünk, hogy nem a látszat számít, ha arról beszélünk, hogy nem az elvárások számítanak, hanem az Istenhez tartozás az, ami az mi életünket alapjaiban határozza meg, akkor mondjuk ki azt, hogy az Isten alapvetően nem személyválogató. Ez egy óriási fordulat Pálnál, aki a rabbinikus zsidóságból jön. Egy olyan vallási közegből, ahol ha egy felszentelt pap a szolgálata során betegség vagy baleset miatt, teszem azt, lesántult, akkor elvették tőle a papi szolgálatot, mert nem volt tökéletes. Ha az arcán olyan seb keletkezett, ami nem gyógyult be hamar és nyomot hagyott, akkor elvették tőle a papi szolgálatot, mert nem volt tökéletes. És mindemellett van egy olyan gondolkozás, ami azért a mi kereszténységünkben is sokszor előjön, hogy a papnak, a lelkésznek az imája az fontosabb, mint a mezei hívőjé. Luther is birkózik ezzel. És itt jön elő Pálnak a hívő zsenialitása, hogy nem, nem. Mi mind az Isten titkainak a sáfárai vagyunk. Mi mind egyformán vagyunk az Isten színe előtt. És nem az határoz, hogy kiről mi a vélemény, hogy kiről mi az értékítélet, hanem az határoz meg bennünket, hogy a Krisztushoz tartozunk. Luther ezt már is fogalmazza meg, hogy az egyetemes papság elve. Senkinek sem fontosabbak az imái a másiknál. Ugyanannyit ér az Isten színe előtt a lelkész által elmondott ima, mint a gyülekezeti tagság által elmondott ima. Ugyanannyit ér az Isten színe előtt egy ima, hogyha a lelkész mondja, mintha az orvos mondja, mintha az utcaseprő mondja, teljesen mindegy. Mert hogy az számít, hogy bennünket az Isten hogyan ítél. És az Istennek a Krisztusban van egy nagyon világos ítélete felettünk. Jövök hozzád, áldozom magamat, érted? Elfogadod-e ezt a szeretetet? Ez egy világos kijelentése az Istennek. És hogyha innen gondolkodunk, akkor egyből látszik, hogy hogyan leszünk mi az Istennek a sáfárai. Ez nagyon izgalmas Pálnál, mert hogy neki ez a fogalom még nem volt annyira életidegen, mint nekünk. Manapság már viszonylag ritkán használjuk ezt a szót. Az ókorban viszont majdnem minden gazdagabb háznál voltak, sőt, minden gazdagabb háznál voltak sáfárok. Sok esetben rabszolgák egyébként a Római Birodalomban. Akik bebizonyították azt, hogy ügyesek, okosak, rátermettek, értenek ahhoz a feladathoz, amit rájuk fognak bízni, és emiatt az uruk kiemelte őket a többi szolga közül, és a házának az urává tette. A Józseffel is valamilyen történik Potifárnál, zárója bejegyzem meg. Rabszolga, de ő opponál az ura vagyona fölött. Mert hogy sáfár. Mert hogy jól gazdálkodik. És innentől kezdve arról kell beszélnünk, hogyha a sáfárnak valami vaj van a füle mögött, akkor az ura nem csak hogy meneszti a szolgálatból, de jó esetben ki is végezteti. Viszont érdemek alapján kerülnek oda az emberek. Ezzel szemben a páli ítéletből már látjuk azt, hogy az Isten a sáfárságra alkalmatlan embereket tesz sáfárrá. Mert milyen titok bizatik ránk, kedves testvérek, amivel nekünk sáfárkodnunk kell. Az, hogy az Isten nem emberválogató. Az a titok bizatik ránk, ami a nagypénteki kereszt. Az, hogy az mindenkinek szól. Nem csak az ügyesnek, nem csak a rátermetnek, az mindenkinek. A bűnös emberiségnek magának szól a nagypénteki kereszt. Nem vagyunk alkalmasak erre a szolgálatra, mert ha őszinték akarunk lenni, akkor nagyon sok esetben megbotlunk a hitéletünkben. Ha őszinték akarunk lenni, akkor nagyon sok esetben elfog bennünket a kételj az Istennel kapcsolatban. És itt jön a lényeg. Az Istennek az ítélete a mi életünk fölött dolgozik, és a mi életünkben dolgozik, akkor minden botlásunk, minden megbicsaklásunk ellenére bennünket is alkalmassá fog tenni a sáfárkodásra. És egyetlen egy dolgot kér tőlünk cserébe. Nem azért leszünk az ő titkainak sáfárai, mert ügyesek vagyunk, hanem azért leszünk az ő titkainak a sáfárai, mert ezt ránk bízza. Mert ezzel megtisztel, mert ezzel érdemeink ellenére és méltóságunk ellenére előléptet. És egy dolgot kér, hűséget. Nem azt kéri, hogy a kérdésekre legyen nálunk a válasz. Azt kéri, hogy a kérdéseinkre kérjük tőle a választ. Nem azt kéri, hogy a bűneinkre legyen nálunk a bűnbocsánat, mert a bűneinkre ő adja a bűnbocsánatot. Azt kéri, hogy ne akarjuk azt máshol keresni. Ne akarjuk máshol kutatni. Úgy tekintsen bennünket minden ember, mint a Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy emeld fel a tekintetünket az ítéleteink közül, az előítéleteink közül, az értékítéleteink közül, emelt fel a tekintetünket arra az ítéletre, ami igazából számít. A te ítéletedre. Emelt fel a tekintetünket Krisztus értünk hozott áldozatára. És mutasd meg azt, hogy ez hogyan lesz az életünk alapjává. Hogyan tudunk ezáltal a hétköznapokban, a konfliktusokkal teli szituációkban a te szeretetedből, reményedből, irgalmadból élni. Emeld fel tekintetünket mindig te reád. Amen.